Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bor Olivér, kiberbiztonsági szakértő, az Ernst & Young, vagy újabban többen is már ismerik, az EI munkatársa szakértője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Eddigi ünnepek idején, amióta én emlékszem, a rendőrség mindig figyelmeztetett a zsebtolvajokra, hogy ott vannak a villamoson, ott vannak a vásárokban, de most már nem a zsebtolvajokra figyelmeztet, hanem a kiberfenyegetésekre, akik hát benne vannak a mobiltelefonunkban, és mindig visszük magunkkal őket. Mi a legnagyobb fenyegetés most?
Mi magunk vagyunk a legnagyobb fenyegetés, így rögtön a legelején. Egy ilyen nagyon negatív dologgal hadd kezdjem, mert a kibertámadásoknak még mindig nagyjából a 90%-a bármilyen kibertámadásról beszélünk, tehát hogy tényleg bármelyikről, az emberi mulasztáshoz köthető. Tehát valamelyik első faktora egy támadásnak, egy csalásnak az emberi mulasztáson múlik. Vagy egy gyenge jelszó, vagy egy figyelmetlen kattintás, vagy egy álhírnek az olyan való feldolgozása, ami alapján én azt fogom hinni, hogy ez igaz, és tovább terjesztem. Tehát mindig kell valamilyen emberi interakció általában ahhoz, hogy az adott szervezet, vagy az adott felhasználó, az adott ember az áldozattá váljon.
Jó, de akkor az a megoldás, hogy kimegyek az erdőbe, torót olvasok, és nyerskoszton élek, és a mobiltelefonomat elásom 2 méter mélyre, betemetem, tehát ez a megoldás?
Ez minden bizonnyal segítene amúgy, viccen kívül, tehát ez egy jó megoldás lehet. Nagyon érdekes, mert ma már, most ezen a héten ön a második ilyen riporter, újságíró, aki nekem ezt felveti, hogy hát akkor az erdő közepébe kéne költöznöm, és akkor ott kéne laknom egy fa tetején. És valószínűleg igen, de ugye nem e felé halad a világ, hanem pontosan az ellenkezője felé halad a világ. A digitalizáció az olyan ütemű, olyan mértékű 2019-től kezdődően, ahogy a Covid velünk volt, ott fejlődtünk abban a másfél-két évben nagyjából 15-20 évet. Azt mondják a szakértők, hogy abban a 2 évben, amíg a Covid sújtott minket, és mindenki otthon maradt.
De voltunk zárva. De egyetlen kapcsolatunk zárva. Volt a külvilággal, a képernyő.
Az is felkerült a képernyőre, az is elkezdett internetezni, facebookozni, csetelni. Aki nem, aki addig azt tudta, hogy mi ez, úgy tudtuk tartani a kapcsolatot a nagyszüleinkkel, akár a szüleinkkel, testvéreinkkel. Digitális távoktatás volt, a cégek átálltak home office-ra, távoktatásra nem voltak rá felkészülve. Van hozadéka, van jó hozadéka is, alapvetően a mesterséges intelligencia is úgy fejlődött, ami jó, az nem egy rossz dolog, az más kérdés, hogy rosszra is használható. Szóval ez a digitalizációs folyamat magával hozta azt, hogy a kibertámadások, az online csalások egyre jobbak és jobbak, és borzasztóan nehéz ellene védekezni. Egy stabil fegyverünk az biztos, hogy van a kritikus gondolkodás.
De az mit jelent, hogy a kibertámadások egyre jobbak és jobbak? Egyre könnyebb beugrani?
Egyre könnyebb beindulni, igen, mert egyre szofisztikáltabbak ezek a támadások, az azt jelenti, hogy egyre jobban néznek ki. Egyre hihetőbbek ezek az üzenetek, ezek a weboldalak, ami kamu weboldalak. Régebben mondjuk, hogyha kapott valaki egy olyan adathalász e-mailt, adathalász e-mailnek hívjuk azt, hogyha valamire rá akarnak minket venni, valamilyen módszerrel, általában valamilyen befolyásolással, vagy hirdetnek valamit, vagy éppen riogatnak valamivel, hogy elmaradásom van, és rá akarnak venni, hogy kattintsak egy linkre, vagy egy csatolmányt töltsek le, és az adataimra pályáznak, vagy a pénzemre. Ez az adathalászlevél, vagy SMS, vagy akár hanghívás. Régebben ezek tipikusan rossz magyarsággal íródtak, tele voltak helyesírási hibával. Szia, én menni enni, te fizetni nekem, kattint link, mert elmaradt az EON számla, köszi. Mondjuk ez 2017-16, még erre is nagyon-nagyon sokan bedöltek, hiszen úristen, itt az EON, vagy az Elmű, vagy akár valamelyik bank, hivatalos szerv, 2000 forint elmaradásom van, bekapcsolom, kinek kapcsolják az áramot, ugye most mit tudom, fűtés, november van, leesett az első hó már, ilyenkor ezzel lehet ijesztegetni. Tehát most például tudható, hogy valószínűleg jönni fognak amúgy ilyen adathalász e-mailek, ezzel szemben viszont a stilisztika, a külcsín az nagyon-nagyon durván megváltozott, most már ott tartunk 2025-ben, nem nagyon fogunk benne helyesírási hibát találni. Nem az, hogy nem lesz magyartalan, tehát tényleg egy elütés sem nagyon lesz benne. Visszareflektálnék a mesterséges intelligenciára, ahogy ez fejlődik, a mesterséges intelligencia úgy lettek ezek sokkal tökéletesebbek, és ez például szofisztikáltabbá tette. Tehát tényleg úgy vannak ezek megfogalmazva, adott esetben rám szabva, nem Bor Olivérre, hanem mondjuk arra a csoportra, de olyan is lehet, hogy célzottan engem akarnak megtámadni, abban már kicsit több erőforrás kell, és ez igaz a weboldalakra is, hogy a weboldalak is egyre jobban néznek ki, amiket hamisítanak.
De ilyenkor egy megfelelő testtartás, mondjuk egy szolgáltató, álszolgáltatótól érkező SMS-sel kapcsolatban az nem segít valamennyit? Nem gondolhatjuk azt, hogy ez mégiscsak egy szolgáltató, álljon már már meg a menet. Ne fenyegetőzzél, mert te nem hatóság vagy.
Igen, ez is beletartozik szerintem a kritikus gondolkodásba. Abszolút. És ha már ezzel szembe jutott, akkor én azt javaslom, ez a másik fő fegyverünk, hogy nyugodjunk le, dőljünk hátra, vegyünk egy mély levegőt, és nyissuk meg az interneten azt a weboldalt, amit mi igaznak gondolunk. Ne az SMS-ből, ne az e-mailből érjük el, hogy ott van egy link, hanem mi nyissunk egy új böngészőt, és üssük be, hogy www.nemtudomén-szolgáltatom.hu, és nézzem meg, hogy egyáltalán tényleg vannak-e ilyen SMS-ek, van-e ilyen akció, ott vannak kapcsolattartási adatok, hívjam fel, írjak nekik, hogy nézzétek, kaptam tőletek egy ilyen e-mailt, SMS-t, ezek tényleg ti vagytok? Tényleg van tartozásom? És meg fogják mondani a hivatalos csatornákon. Nagyon-nagyon fontos, hogyha telefonon érkezik ilyen hívás, és azt látom a telefonomon kijelzve, hogy ez akár az én szolgáltatom, akkor se dőljek be neki, mert ezeket a telefonszámokat is könnyen lehet már hamisítani manapság.
Tehát ez nem megoldás, hogy a telefonom saját biztonsági rendszerére hagyatkozom, amelyik az enyém legalábbis kiírja, hogy ez valószínűleg spam. Hát ez akkor nem elég, én tegyek bele emberi munkát ellenőrizni, igen, hogy ez micsoda?
Minél több biztonsági faktort pakolunk bele, ez olyan, mint egy hagyma, minél több réteg veszi körül igazából a közepét, annál biztonságosabb leszek, annál biztonságosabban fogok én eljárni. A legtöbb készülék most már alkalmas arra, hogy valamilyen szinten kiszűrje ezeket a spam vagy kamu hívásokat, de nem mindegyik, és nem tökéletes biztonsággal. Ezért, hogyha ilyen hívás érkezik láthatólag attól a szervezettől, akinél tényleg bankolok, akinél vezetem a villanyszámlámat vagy a gázszámlámat, mert ez is fontos, hogy azt azért nézzem meg, hogy én tényleg ott vagyok, ahol vagyok, tényleg annál a banknál bankolok, mert ez is egy szürreálisnak tűnhet, de az emberek, amikor megijednek, nem feltétlenül gondolják át, hogy én most akkor OTP-s, ESZT-s, KNTH-s vagy Raiffeisen-es vagyok, vagy bármi más, vagy éppen a CIP banknál bankolok. Nagyon-nagyon hamar be lehet dőlni. Nézzek utána más forrásokban, most azon az egy percen semmi nem fog múlni, ha megkérem a kedves urat, hölgyet, aki telefonál, hogy jó, rendben van, köszönöm szépen, elköszönök tőle, és visszahívom egy másik telefonszámon, amit a weboldalon találok. Vagy például kérhetek keresztazonosítást, hogyha ilyen telefonos hívás van, bankok esetében mindenképpen, a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlásai alapján, amiket az álmos könyvek szerint azért a pénzügyi intézeteknek be kell tartania, hogyha jót akarnak a jövőre nézve, erre már van lehetőség. A keresztazonosítást azt jelenti, hogyha valaki felhív engem a banktól, mert hogy ilyen van amúgy valid dologként is, tehát hogy simán felhívhatnak, és mivel kezdik, jó napot kívánok, nem tudom, én Borolivért keresem. Én vagyok. Legyen kedves beazonosítani magát, édesanyja neve, születési helye, születési dátuma. Elmondok egy csomó információt, de azt mondom, hogy a születési dátumomnál én csak az évet meg a hónapot mondom el, mondja el ön a napot. Uh-huh. Ez a keresztazonosítás. Vagy mondjuk elmondom édesanyám...
Mert neki ugye azt látnia kell, hogyha az én adattartalmamból hív föl, akkor ő látja azt, így amit van. Én tudok, és neki azt tudnia kell.
Így van, amit tudja... ő kérdez tőlem, azt neki tudnia kell. Azért kérdezi, hogy leellőrizze. És hogyha ő egy bűnöző lesz, akkor nem fogja tudni elmondani napomat, vagy az édesanyámnak a vezeték nevét sem fogja tudni elmondani.
Fog.
Vagy tippelgetni
és
fog.
És ha tippelget, akkor az...
Akkor az viszont látása, köszönöm szépen, kamu hívás, be is lehet jelenteni. És ilyen telefonszámokat nagyon-nagyon könnyű egy interneten keresztül, hogy három kattintással meg lehet bárkinek hamisítani a telefonszámát, sajnos.
Ha kizárjuk a megijedés faktort, akkor már beljebb vagyunk, mert időt nyerünk?
Én azt gondolom, hogy igen, de nagyon nehéz. Tehát pont ezért hívják úgy, ennek nincs egy normális magyar fordítása, hogy social engineering, és lehetne azt mondani rá, hogy szociális mérnök, de nem, tréfát félretéve ez pszichológiai befolyásolást jelent nagyjából, de nem szeretjük szakértőként ezt a fordítást. Ennek a technikának pont az a lényege, hogy engem befolyásolnak valamivel. Tehát olyan dologgal találnak meg, amivel az érzelmeimre hatnak. Ez lehet ijesztegetés, elmaradás van, kizártam magam, lejár a PIN kódom, cseréljen meg, ha nem csinálom meg, kimaradok, tehát valaminek ez a FOMO érzése, hogy félek attól, hogy kimaradok, vagy például most jön a Black Friday, akciók, akció, most gyerünk, már csak 5 van, igen, 2 van, most még az iPhone-t megkapod 50 ezer forintért, tehát ez is úristen, felpörögtem, karácsonyban 50 ezer az iPhone, nem már hol, mit kell csinálnom, na, ami túl szép ahhoz, ami, hogy igaz legyen, az általában nem igaz, ez egy örökérvényű mondás, tehát nagyon-nagyon jól lehet ilyenkor ilyen kis frappás idézeket ide citálni.
Nincs ingyenleves.
Nincs ingyen leves, így van. Tehát igen, a megijedést, ha ki tudjuk zárni érzelmileg, ami szerintem borzasztó nehéz, akkor előrébb tudunk lenni. A higgadság az nagyon sokat tud segíteni. Van olyan, hogy Európai Kiberbiztonsági Ügynökség, képzelje el, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon jó kis kampányaik vannak minden évben október a kiberbiztonsági hónap.
Nem véletlenül.
És igen, nem véletlenül, és ennek a hónapnak már évek óta az az egyik szlogenje, hogy gondolkodj, mielőtt kattintasz. Ez is egy örökérvényű mondás, én azt gondolom.
Az otthoni okos eszközök, a hűtőszekrény, az még kevés van, a babafigyelő kamera, a belső telefon, a fűtés kijelző rendszere, ezek mekkora kockázatot rejtenek 2025-ben?
Ez óriási kockázatot jelent. Tavaly is, meg tavaly előtt is, és jövőre is, ez szintén a jövő. Tehát okosítjuk fel az eszközeinket, okosítjuk fel a programjainkat, mi magunk ezzel egyenértékben tisztelt a kivételnek ellustulunk, és elbutulunk egy picikét.
Elképesztően kényelmes, hogy magától csinál mindent, egyszer kell beállítani, hogyne, programozom, és utána örög, megy, nem kell vele foglalkozni.
Hogyne, minden. A digitalizáció, meg a mesterséges intelligencia, azt ha nagyon el akarom egyszerűsíteni, ez a kényelemről szól, az az idő megspórolásáról szól. Persze bele lehet menni, hogy akkor a human erőforrástól elveszi majd a lehetőséget, meg mit tudom én, ez is igaz amúgy, de kényelmessé tesz, elbutít egy picikét, nagyon-nagyon-nagyon durva MIT-s, meg Harvard-os kutatások vannak erre vonatkozóan, megvizsgáltak csoportokat, akik használnak mesterséges intelligenciát folyamatosan, akik csak részben mondjuk keresőprogramokat, akik meg egyáltalán nem, és ilyen hónapokon tartó felméréseket végeztek, hogy hogy reagál a kognitív képessége az embernek, hogy az agyi interakciók azok milyenek az agyban igazából, a idegpályákat tekintve, és nagyon-nagyon, mondjuk ha egy 100%-os skálán 100%-ot veszünk, akkor aki folyamatosan mesterséges intelligenciát használhatott, annak ilyen 10-20%-át mozgatta meg, aki meg gondolkodott, mondjuk egy házi dolgozatot kellett írni a mindenfajta Google meg mesterséges intelligencia nélkül, annak bizony 80-100% között pörgött az agya a neurónok megvizsgálásával. Szóval ez egy valid dolog lehet, hogy kényelmessé tesz minket, és ezáltal, hogy ezeket az eszközöket beengedjük a háztartásunkba. Nem gondoljuk végig, hogy milyen veszélyt jelent ez ránk, hiszen ki gondolná az, hogy oké, okos hűtőn van, az most mi veszélyt jelenthetne rám? Ott az okos porszívom, hát tök kényelmes, csak 3 gombnyomást a telefonomon, feltérképezte az egész lakásomat, körbe megy. Mit mondtam? Feltérképezte a lakásomat? Hát pont ez a lényeg. Tehát, hogy az a lakásnak a tervrajza valahol fent van, valami adatközpontban. Jöhet a következő kérdés. Kit érdekel az én lakásomnak a tervrajza? Hát amúgy szerintem egészen sok embert érdekelhet, de nem is ez lesz a lényeg. Hanem amit ön is említett, a babafigyelő kamerák, a bármilyen CCTV-k, vagy a beléptető rendszerek, otthon a riasztó rendszerem, vagy tényleg a kamerám, ami kint figyeli a kertet, meg a bejáratot, ezek az internetre kapcsolt eszközök. Ezeket az internetre kapcsolt eszközöket nem minden esetben védem megfelelő biztonsági megoldásokkal, sőt magát az én saját internetes kapcsolatomat sem védem megfelelő biztonsági megoldással sokszor. Nagyon gyakran az a jelszavam, amit megkaptam a gyártól. Amikor eljött a szerelő, beállította, ott van
nulla,
az a...
Nulla, nulla, nulla.
Nulla, nulla. Ennél azért vannak kriszkrakszosabbak is, és azt hiszi az ember, és pont ez a lényeg, hogy mit tudom én, 4-3-2-5-6-7 QRZ 65 millió hosszú sor, ez az eredeti gyári jelszó. Ez attól még nem lesz biztonságos, hogy ilyen összevisszaság van benne. Ezt a gyári jelszót legalább a gyár tudja, aki ezt legyártotta, tehát ezt azonnal meg kell változtatni, és ne 000-ra, meg ne a születési dátumomra, ne anyukám nevére kombózva a születési dátumomra, majd erről is beszéltünk, hogy mi a jó jelszó. Na de hogyha ezt nem védem megfelelően, akkor már is nagyjából egy nyitott ajtót hagytam a kiberbűnözőknek, ez olyan, mintha lenne ajtóm fizikailag a házamon, de nem zárnám be, és nem kapcsolnám be a riasztót. Tehát a betörő bármikor be tud jönni, ha próbálkozik. És a kiberbűnözők próbálkozni fognak, látják, hogy gyenge védelem van az én eszközömön, se perc alatt bejutnak. Jöhet a kérdés, jó, de mit kezdenek az én felvételeimmel, meg a biztonsági rendszeremmel? Egyrészt be tudnak törni. Ez még mindig a bonyolultabb. Az egyszerűbb dolog az, hogy bejutnak a rendszerembe, és ezeket az eszközöket, okos tévét, okos routert, porszívót, hűtőt, bármit hadrendbe állítják az azonosítóit más kibertámadásokhoz. sokkal összetettebb, szofisztikáltabb, bonyolult kibertámadásokhoz, amiket úgynevezett robotok végeznek. És ennek a robot hadtestnek lesz az én porszívóm, a kamerám a része. Nem úgy kell elképzelni, mint a Terminátorba, hogy ők akkor elindulnak, és a porszívóm nagyon para módon beindul este. Észre se fogom venni, mert csak az azonosítóját lopják el. Az erőforrásaimat lopják el kvázi, mert a technikai támadások nagy részéhez csak ehhez az azonosítókra, meg az erőforrásra van szükség. És amíg én szépen szundikálok este, lehet, hogy az okos porszívómot felhasználják egy úgynevezett túlterheléses támadáshoz, aminek az a lényege, hogy például egy weboldalt el akarnak lehetetleníteni, annyi forgalmat irányítanak rá, annyi lekérdezést küldenek oda, tehát annyian próbálják meg letölteni az oldalt, megnyitni ezeknek az eszközöknek a segítségével, hogy összeomlik a tartalom. És akkor mondjuk az inforádió oldala nem lesz elérhető több órán keresztül, és ezt ilyen porszívóknak, meg a nem tudom miknek a segítségével is el tudják érni, mert az én porszívóm is úgy fog tűnni, mintha meg akarná nyitni azt a weboldalt. Nem az én porszívóm, hanem én. Tehát, hogy hozzám fognak visszavezetni a jelek, hogy ez a borodivérhez köthető azonosító.
De az én porszívómnak az az erőforrása, amit egyébként porszívózásra szokott használni, hogy lássa, hogy ne menjen neki, hogy rendesen szívjon. És egyrészt akkor azt a kapacitást használják arra, hogy meghekeljenek valakit?
Egyrészt az áramot, tehát az áram, hogyha ez be van dugva áramra, akkor meg minden internethez kapcsolódik, akkor ezt, meg az azonosítót, tehát, hogy mindeniknek van egy úgynevezett IP címe, meg mindenfajta azonosítója, az olyan, mint az én személyigazolvány számom nagyjából, és ezt fogják, ezt a duplikációt, tehát az erőforrás, az áramot, meg az azonosítót használják fel a támadásra. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha maga az okos porszívóm egy laptop lenne, egy internetes eszköz, amivel meg tudom nyitni a weboldalt. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítem, de az, hogy ellopják az én erőforrásaimat, meg az azonosítót, azáltal, hogy bejutottak az okos porszívóba, tudják úgy viselkedtetni az okos porszívómat, hogy az, mintha egy laptop lenne, és megnyitná a weboldalt. Ez a lényeg.
Amikor én elképzelek valakit, aki éppen kibertámadást csinál, az úgy kell elképzelni, mint egy ilyen szódás szifon, szemüveges, kicsit kövérkés, egyik kezébe pizzát, a másik kezébe chipset tartó fiatal srácot, vagy ez már nem így működik?
Biztos, hogy van ilyen is, én azt gondolom. Bárki lehet hacker, tényleg, akár lehet, ha én is értenék hozzá, még én is lehetnék, meg ön is, teljesen mindegy, hogy mi a neme, mi az iskolai végzettsége, bőrszíne, hol van, mi a vallása, bárki lehet. Papírt sem kell hozzá, gyakorlás kell hozzá. Az esetek legtöbbében amúgy nem is tudjuk, hogy kik állnak a támadások mögött, tehát nem tudunk egyértelmű profilt felállítani fizikailag, hogy akkor ők most nem tudom én, 35-40 évesek, 160-170 cm magasak, 90-100 kilósak. Ez nincsen meg, hiszen ez akkor tudunk beszélni hacker kollektívák által elkövetett támadásokról, ha felvállalják. Ez olyan, mint régebben az Al-Qaida vagy az Iszlám Állam, akkor tudtuk, hogy ki követte el a terrortámadást, ha felvállalták. Egész addig találgatások voltak. Úgyhogy nem tudjuk pontosan behatárolni, hogy mi az a kör, ki az a kör, minden esetben, hogy ki követik ezt el. Ebből adódóan nem tudjuk, hogy néznek ki. Természetesen tudunk olyanokról, akik átálltak a jó oldalra, és etikus hackerré váltak, és most már a jó célt szolgálják, tehát csak felhatalmazással, szerződéssel törnek be abba a rendszerbe, amire a szerződő fél felhatalmazta őket. Tehát nem attól leszek etikus, hogy én megbízom önt, hogy támadja meg a másik rádiónak a rendszerét, hanem én megbízom önt, mint etikus hacker, hogy az én rendszeremet törje fel. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy az én rendszerem mennyire feltörhető, és ezt nem hozza nyilvánosságra. Ettől válik nagyjából etikussá egy etikus hacker, illetve nem a pénzszerzés, meg nem semmifajta ideológia nem vezérli őket. Szóval akár lehet egy chipset evő kólát ivó emberke is.
Azt meg lehet csinálni 2025-ben, hogy én otthon a saját gépemnél azt mondom a mesterséges intelligenciás alkalmazásomnak, hogy tört fel Bor Olivér személyes fiókját most, és nézd meg benne ezt, azt meg azt. Vagy azt fogja mondani nekem a mesterséges intelligencia, hogy vigyázz, öcsi, mert most éppen bűncselekmény elkövetésére készülsz.
Jobb esetben ezt fogja mondani a mesterséges intelligencia. Ugye nagyon sokan a mesterséges intelligencia meg a ChatGPT között például egyenlőségelet tesznek. Ez nem igaz. A ChatGPT egy nagyon pici szelete a mesterséges intelligenciának. Ha például ezt a programot meg fogjuk kérni bármilyen inkriminált cselekményre, akkor én azt gondolom, hogy szinte mindig azt fogja kidobni, hogy nem. Nem fogom megcsinálni, mert Sajnos viszont az emberi elme az kreatív, tehát meg lehet úgy tanítani, meg lehet úgy kérdezni promptolni ezektől a nagy nyelvi modellektől, nem feltétlenül a ChatGPT-től, sőt, vannak kifejezetten olyan GPT-k, most nem mondom el a nevét, nehogy valaki rágooglizzon, amiket azért hoztak létre, hogy ilyen csalásokat kövessenek el vele, és ha azt jól promptolom, akkor az viszont ki fogja köpni azt a megoldást, amire én kíváncsi vagyok, illetve a darkneten, meg a deepneten, a sötét internet világában meg kifejezetten vannak piaci szegmensként ilyen programok, meg szolgáltatások. Tehát a kiberbűnözés az már szolgáltatásként is elérhető a darkneten. Az azt jelenti, hogy én most mit tudom, én kaját rendelek, az egy szolgáltatás, vagy akár egy táncos lányt, vagy bármit, ugyanez, vagy egy legény búcsúra bármit, ugyanez a darkneten megtalálható kibertámadások szempontjából is, vagy akár a kibertámadásokat, ha továbbosztom, lehet olyat rendelni, hogy akkor én most zsaroló vírus támadást szeretnék rendelni XY összegért. Tehát ez egy akkora biznisz ma már, hogyha eljátszunk a gondolattal, hogy a kiberbűnözés által okozott kárösszeg, ami amúgy meghaladta már a 9000 milliárd dollárt, ez nagyon sok huf. Nagyon-nagyon sok nulla lenne, ha most átszámolnánk. Tehát 9000 milliárd dollár a kárérték 2024-ben. 2025-ben elvileg ez már a 10 000-et is el fogja lépni, el fogja érni. Ha ezzel a gondolattal eljátszunk, hogy ez egy GDP, akkor a világ harmadik legnagyobb gazdasága lenne. Nagyobb lenne a gazdaság, mint németországi. Ekkora károkat okoznak a kiberbűnözők. Szóval nem véletlenül lett ez a szolgáltatás a világ egyik legjövedelmezőbb üzletága manapság, de a mesterséges intelligenciára amúgy nagyon komoly szabályozások vannak az Európai Unióban. Ez az AI Act, ami most már hatályba lépett, és minden nemzetállamnak kötelező módon valamilyen szinten át kell emelnie a saját nemzeti jogrendjébe. Itt van egy örömteli hírünk, amúgy Magyarország nagyon jól reagál, és gyorsan mindenfajta technológiai EU-s irányelvre, direktívára, rendeletre, törvényre, kiberbiztonság terén is így van, és a mesterséges intelligencia terén is így van. Persze lehet mondani, hogy a szabályozással semmit nem érünk, de kifejezetten érünk ebben az esetben, mert a mesterséges intelligenciára pedig ilyen kategóriákat szabtak meg, tehát nem egyenértékűen, egyensúlyban kell kezelni minden mesterséges intelligencia programot, hanem azoknak a súlyossága, szenzitivitása, károkozó képessége mentén vannak bekategorizálva ezek a dolgok, és minél nagyobb a veszély valaminek, vagy nagyobb szenzitivitással tárol adatokat, annak a kategóriának sokkal nagyobb súlyossággal esik latba a védelmi intézkedése például. Tehát vannak erre törekvések, hogy ne tudjon megtörténni, hogy egy mezei user oda megy, és beüti, hogy kérlek, hackeld meg ezt, és akkor írd nekem egy programot. Mert hogy amúgy programozásra is lehet használni etikusan a mesterséges intelligenciát.
Beszélgettünk az elején arról, hogy milyen a jó jelszó. Azt mi csináljuk, vagy generáltassuk? Vannak ilyen jelszó tárcák, az megcsinálja helyettünk.
Az egy jó megoldás lehet. Azért nézzük meg, hogy milyen jelszó széfet, meg jelszó tárcát választunk, és utána járással meg lehet állapítani, és meg lehet tudni, mik a megbízható ilyen jelszótárolók, meg jelszó generáló eszközök. Én továbbra is azt javaslom, hogy az ilyen böngészőbe beépített csatolmányokat, jelszó megjegyző alkalmazásokat ne használjuk, ne éljük vele, bár sokkal biztonságosabbak, mint az elmúlt pár évben bármikor is voltak. De meg is jegyezhetjük ezeket. Persze nagyon nehéz, mert amúgy itt az örökérvényű elv az most már több éve az, hogy minél nagyobb, minél hosszabb, annál jobb. Legalább 12 karakter legyen egy jelszó. Használjuk a magyar nyelvet. Én mindig ezt javaslom, mert relatív kevesebben beszélik, mint az angolt a világon. Tehát nehezebb rájönni, hogy mi van itt. Meg vannak ilyen sajátosságaink, mint a ö betű, ü betű, i betű, é betű, ez nem mindenhol van így. Még akkor is, hogyha nagyon durva számítási kapacitással rendelkező számítógépekkel próbálják ezeket a jelszavakat feltörni. Tehát nem a chipsetevő kólátívót, kapusznis hacker fog odaülni, kipróbálgatni, hogy kiskutya 1, kiskutya 2, vagy jelszó 1, 2, 3 a jelszavam, hanem programokat uszítanak rá a jelszó feltörésre. Tehát minél bonyolultabb, minél hosszabb, legyen magyar nyelvű, tegyünk bele számokat, nagybetűket, kisbetűket, speciális karaktert, az azt jelenti, hogy felkiáltójel, dollárjel, kötőjel, bármi ilyesmi, amit enged amúgy a weboldal, és hogyha ezt megbonyolítom így, és legalább 12 karakteres, akkor már nehezebbé tettem a kiberbűnözők dolgát, vagy használjunk jelmondatokat. nagyon sokszor javaslom azt, hogy egy jelmondat, egy hozzám nem köthető jelmondat legyen a jelszavam, vagy egy kedvenc versorom, vagy egy idézetem, vagy egy muzsikából egy kedvenc sorom például, azt meg tudom amúgy bonyolítani. Tehát, hogy egy picit gondolkodni kell minden ilyen helyzetben. Ha kiválasztok, nem tudom én, legyen a himnusz első sora, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel bőséggel. Ez is lehet jelszó, és mondjuk úgy, hogy az S betűt átváltom dollárjellé, a nem tudom én, az Ő betűt átváltom egy nullává, és akkor ez így szépen megbonyolítottam, és akkor nekem csak a himnusznak az első sorát kell tudnom, és már is tudom a jelszavamat. Viszont mindenhol más-más jelszót használjunk. Ez nagyon fontos,
mert iszonyat szintén... Iszonyat mennyiségű jelszót iszonyat kell akkor mennyiségű. Használnunk.
Persze,
iszonyat mennyiségű. A bankkártyánktól kezdve a banki alkalmazás több tucat.
Igen. És ezt nehéz megjegyezni, sőt, még tudom csűrni, csavarni, ezeket időközönként meg kell változtatni. Legalább egy negyed évenként térjünk arra vissza, ellenőrizzük, hogy kompromitálódott-e ez az egész dolog, mert van a Have I Been Pwned nevezetű weboldal, Have I Been Pwned, meg lehet nézni az e-mail címet meg a jelszavak kompromitálását. Negyed évente...
A kompromitálás azt jelenti, hogy tudják és akarják, használhatják.
Így van. Amit korábban használtunk jelszót, azt ne használjuk újra. Ez nagyon fontos. Meg annak semmilyen iterációját. Tehát, hogyha jelszó 1-2-3 volt korábban a jelszavam, akkor ne higgyem azt, hogy most annak adtam annak a bizonyosnak egy pofont azzal, hogy akkor jelszó 1-2-3-4.
Az se jó, hogyha amit egyik helyen használtam, azt átmigrálom egy másik helyre, mondjuk a Gmail-esemet most átviszem a banki alkalmazásba.
Nem jó. Mindig találjunk ki újat. Erre vannak amúgy a jelszó széfek, vagy a jelszó generátorok, és a jelszó széfet használnak, az amit egy fizikai széf. Bepakolok egy csomó mindent, lezárom egy kóddal. És nekem csak a nagy kódot kell megjegyeznem, amivel lezártam egy csomó mindent, és mindig azt veszem ki, azt az alkalmazást, azt a banki rendszert, azt a Gmailt, Facebookot, amire éppen szükségem van, és akkor a rendszer tudni fog, ennek ez a jelszava. Még egy trükk, ahol tudok, használjak kétfaktoros vagy multifaktoros azonosítást a jelszavam mellett. Az azt jelenti, hogy a jelszavam mellett még valamivel azonosítani kell magamat. Vagy egy Face ID-val, egy arcfelismerővel, vagy egy új lenyomatolvasóval, vagy egy másik kóddal, amit SMS-ben vagy e-mailben kapok, vagy egy autentikátor applikáció segítségével bemutatott kóddal. Már nagyon-nagyon sok ingyenesen elérhető autentikátor, második faktor generáló kódos program létezik. Ezeket ingyenesen a store-okból le lehet tölteni, a Microsoftnak is van, a Google-nek is van, és akkor az feldobja második faktorként a számot, amit be kell ütnöm. Ugye azt csak én látom elvileg, mert a telefon ott van nálam. Persze, más kérdés, hogy erre is van mód, hogy ezt is megszerezzék tőlem a kiberbűnözők, de ha már két faktoron van, akkor már dupláztam a nehézségét a kiberbűnözőknek, azt, hogy nehezebben fogják feltörni a rendszeremet.
Igen, ott is van rajtam egy nyomás, amikor ilyen autentikátort használok, akkor ott pörög a számsor, de ez egy idő után meg fog változni, tehát iszonyúan kell figyelni, hogyha nem jó betűméretre van állítva a telefonom, akkor nem fogom látni a számsor végét, akkor el kellene kezdeni bingizni a telefon betűméret állítását, úgyhogy ez is.
Hát igen, hát általában 30 másodperc van ezekre, de valamit valamiért. Tehát most esik az eső, amikor ide jöttem. Ha nem akarom, hogy megázzak, akkor vennem kell a fáradtságot, hogy reggel betegyem a kocsiba az esernyőt, én nem vettem, lusta voltam, meg is áztam. 3 mozdulatomba került volna az esernyőt betenni, ez ugyanaz 3 mozdulat a betűméretet felállítani igazából.
Nyilvános wifi-t, mondjuk vonaton, azt mire lehet használni, meg mire tilos használni?
Nagyon jó a kérdés. Régebben minden, használjunk nyilvános wifi-t, nem, mert jönnek a támadók, nem. Tehát használjunk, és a kérdés azért volt jó, mert hogy mire lehet használni. Ez a kulcsfontosság, hogy mire használom. Nyugodtan, ha meg akarok nyitni webportálokat, ha hallgatni akarom az inforádiót, akkor hallgassam. Tehát, hogy ezzel nem lesz probléma. Ha el akarom olvasni az aktuális híreket, vagy sporthíreket, vagy podcastet, csináljam. Ahova bejelentkezési adat kell, ahol meg kell adnom a felhasználó nevemet, jelszavamat, e-mail címemet, nehogy Isten, netbankolás, azokat ne, semmiképpen se. Tehát ahova be kell jelentkeznem, szenzitív tartalom van, az én birtokomban lévő dolgokat kell kiadnom magamból, arra ne használjuk.
Tehát élvezetre használjuk, munkára meg azonosításra ne.
Munkára semmiképpen sem. Általában az embereknél lévő telefonok 90%-a most már okos telefon, kivezetik a 2G-s meg 3G-s készülékeket, tehát most már csak 4 meg 5G képességű készülékek vannak általában a forgalomban, az azt jelenti, hogy már ezek képesek internetezésre. Ha van internet, akkor általában van valamilyen adatforgalmi csomag. Inkább ezeket használjuk. Tehát ha
kapcsoljuk le a Wi-Fi-t, és kapcsoljuk le a saját szolgáltatónk mobil internetnyére.
Így van, így van, és akkor ha valamit el kell intéznem a munkában, és ott van nálam a telefon mellett a laptopom is, vonaton, tök ideális helyzet, akkor a telefonomról csatlakozzak fel a laptopra, onnan nyerjem az internetet, és így kezdjek el egy úgynevezett VPN hálózaton keresztül, ez egy virtuális privát hálózatnak hívják, ez egy biztonságos csatorna, ami végponttól végpontig titkosítva van, tehát az én eszközöm, meg a munkáltatóm csatornája között, ez titkosítva lesz ez a dolog, és ezen keresztül ebbe a csatornába terelek az internetről minden forgalmat, ellenőrzöttebb az egész, így kezdjek el dolgozni, ha muszáj, ha nagyon muszáj, mert itt még azért az úgynevezett shoulder surfinget, ami a váll mögötti bekukucskálást a vonaton tömegközlekedésen nem tudom kiküszöbölni, tehát ilyenekre is gondolni kell, tehát hogy a szenzitív adatok, a munkahely, tehát hogyha én tényleg kinyitom ezeket a dolgokat, a laptopot, a telefont, az általában üzleti titok. Az ön se örülne, hogyha a másik rádió megtudná, hogy min mesterkednek, milyen kommunikációs tervet állítottak fel, vagy milyen programtervet, és hogyha ezt az internet vagy a telefonján a buszon nyitja meg, akkor bárki megláthatja, ha belenéz. Vannak visszatükröződésmentes fóliák például, hogy nem látnak be. Ezeket is használjuk, ha nagyon-nagyon muszáj nekem munkát csinálnom a tömegközlekedésen.
Az mekkora kockázat, hogy nagyon sokan egy mobiltelefont hordanak magukkal, mert az kényelmes, és azon vannak a munka eszközeik, meg azon van a saját életüknek az összes eszköze. És hát nem viszik magukkal a munkai telefont, meg a saját telefont, hanem egy telefont visznek magukkal.
Igen, ez megint csak a kényelmességről szól, igazából a kényelemről, meg arról, hogy tényleg ne vigyünk több eszközt magunkkal, óvatatlanul is. A mai valóságban a munkahely az összekeveredik a magánélettel. Nagyon-nagyon figyelni kell rá, ezért biztonságosan kell mindent csinálni, és megfontoltan. Tehát megint tényleg a kritikus gondolkodás mellett a megfontoltság az, amit mi tehetünk. Tehát, hogyha tudom, hogy én céges telefonom van, és ezeken céges, szenzitív adatokat is intézek, akkor legalább arra vegyem a fáradtságot, hogy privát böngészőt nyitok, használom ezt az úgynevezett VPN-t, amiről előbb beszéltem, nem adom oda a gyereknek, asszonynak, ez nagyon-nagyon fontos. Na nem azért, mert az asszony az, vagy a férjem az bármilyen butaságot fog csinálni, meg a gyerek. A gyerek ma azért képes rá, mert ugye bárhova kattinthat, most nem megbántva, de nem annyira kontrollált a gyereknek a cselekvése sokszor
még. Ráadásul ő nem fél attól, hogy elront valamit. Nem is tudja. Mindig félünk attól, hogy elrontunk valamit, mert nem ilyen eszközökben nőttünk fel. A gyerekek bármit megcsinálnak.
Igen, de tehát három kattintása gyakorlatilag a gyerek is el tud jutni olyan oldalra, hogyha nincs lekorlátozva az eszközön, akár a képernyőidő, vagy a weboldalak megnyitásának a lehetősége, ahol már bármilyen káros tartalommal tud szembesülni, akár egy pornográf tartalom. Tehát, hogy én ezt sem javaslom, ezt nagyon sokan elkövetik, és nagyon sokan nem szeretnek erről beszélni, mert úristen, ez plüdéria. A pornográf tartalmak, a pornográf weboldalak képek iszonyat sok károssággal bírnak, nem azért, amit ott látunk, hanem azért, mert nagyon sok vírus, számítógépes vírus, azoknak a környékére is el van rejt, felugró ablakok, pop-up ablakok. Ha ezekre kattintunk, akkor már is nagyon-nagyon gyorsan képesek vagyunk megfertőzni a készülékünket, és hogyha az egy munkaeszköz, és ha ezek nincsenek letiltva, se perc alatt be tud vándorolni az a vírus a készülékbe, és tovább tud fertőzni egy csomó mindent, hogyha ezek az alkalmazások nincsenek szegmentálva a munkahelyi alkalmazáson. Tehát az nem egy jó megoldás, hogy minden nélkül, minden ilyen virtuális privát hálózat nélkül én elérem a telefonomon az összes céges adatomat. Ez nem jó. Akkor a munkahelyi policy nem jól van beállítva.
Igen, és akkor jön a munkahelyi rendszergazda, és elmondja, hogy az elmúlt 3 napban milyen pornó oldalakat nézegettél, és hogy ez szám szerint most mekkora kárt fog okozni az intézménynek.
Okozhat,
hogy a biztonsági őr zárolják a gépeimet, kivezetnek az épületből, és igen, még egy kártérítési pert is igen, a nyakamba akasztanak. A közösségi média fiókok védelmében nekünk mit lehet csinálni? Mindenki emlékszik Vámos Miklós író esetére. Mit lehet csinálni? És egyre több ilyen van állítólag, hogy az embereket a rendszerre kidobálják.
Igen. Nekem volt több podcastem, most hát nem nekem, csak én voltam a főszerkesztő meg a műsorvezető. Én korábban kiberbiztonsággal foglalkozó állami intézményeknél voltam, vagy vezető szakértő, vagy vezető beosztásban lévő ember, és volt két podcast, amiben közreműködtem, és nagyon sokszor invitáltunk meg híresebb, nevesebb embereket, a saját maguk területén kiemelkedő teljesítménnyel rendelkező embereket, és mindig visszatérő elem volt az, hogy a közösségi média oldalaknak a használata, és több olyannal találkoztunk, hogy bizony nem tudom én, 500 ezeres követővel egyszer csak kivágta a Facebook, vagy az Instagram, és nem is tudott visszajönni. Vagy éppen valakinek a nevében elkezdtek krémeket, befektetéseket hirdetni, és nem is ő volt. És van egy olyan tévészemélyiség, egy hölgy, aki elment a falig, tehát tényleg mindent megpróbált, az írországi Facebook központtal, Meta központtal vitatkozott, meg bíróság, meg mit tudom én, és nem tudták visszaállítani. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, amit mi tehetünk ennek érdekében, az tényleg az, amit már előbb mondtam, a jó jelszó, kétfaktoros azonosítás, védjük magunkat ezzel a második faktorral, vagy akár multifaktorral, az azt jelenti, hogy a két faktor után még van egy harmadik, vagy egy negyedik is. Ennyit tehetünk, meg figyeljük a gyanús jeleket. Nagyon-nagyon nehéz.
De mi a gyanús jel?
Ha már esetleg nagyon sokszor feldobja a készülék az értesítést, vagy az e-mail fiókomba beesik, hogy azt érzékeljük, hogy egy olyan eszközről léptek be a Facebookodba, vagy az Instádba, ahonnan eddig nem. Te vagy? Ehhez nyilván résen kell lenni, tehát néznem kell az e-mailjeimet például.
De ezt meg kell, hogy éppen mit csináltam. Tehát,
igen,
hogyha egy új gépről léptek be, akkor le kell okézni. Az oké az általában zöld, a nem,
igen,
az nem.
Vagy jelent, vagy bármi, igen. Meg a két faktor, harmadik faktor, jó jelszó, ezekkel nagyon-nagyon sok mindent csinálhatunk, megelőzhetjük a bajt. Sokkal nehezebb a baj után futni, és visszaszerezni az adatokat. Ez a kiberbiztonságban mindig így van. A proaktív védelem sokkal könnyebben megvalósítható, mint a reaktív védelem. Viszont emberek vagyunk, kényelmesek vagyunk, erről sokszor beszéltünk, és van egy olyan rossz tulajdonságunk, nekem is, nem hisszük el, hogy engem érhet baj. Eddig sem volt bajom, hamis biztonságérzetben ringatom magamat. Jaj, hagyjuk már, kinek vagyok én érdekes? Jaj, majd pont az enyémet fogják feltörni. Hát kinek kell az 1000 ismerősöm Facebookon, vagy jaj, nincs is semmi pénzem, mert van 20 000 forint megtakarításom. Nem, ez hamis biztonságérzet. Bárki lehet érdekes bármilyen céllal. Lehet, hogy nincsen sok követőm, de pontosan az én profilomat onnantól kezdve fel tudják bármire használni. Kommentelésre, propaganda használatra, hirdetések kitöltésére, kiküldésére, megváltoztatják akár a nevemet, vagy bármi, az csinálnak egy új avatárt belőle, bármire jó lehet. Ha van adatom, van közösségi média profilom, az értékes már a kiberbűnözők számára, pláne a mai korban, amikor a közösségi média segítségével akár választásokat tudunk eldönteni. Tehát az Amerika Egyesült Államokban a közösségi médiának még nagyobb ereje van, mint Magyarországon, főleg, hogyha az embernek olyan barátai vannak, akinek a tulajdonában egy saját, a világ egyik legnagyobb közösségi média oldala van. És itt nem kell semmifajta csalásról beszélni, tehát én még véletlenül sem erre utalok. Tehát egyszerűen annyira nagy ereje van befolyásolás szempontjából a közösségi médiának, hogy ez tényleg manapság nem csak a Black Friday akcióit tudja eldönteni, hanem választásokat is.
Arra van-e bármilyen használható módszer, hogy hogy döntsük el, hogy amit a közösségi médiában látunk, az igaz vagy nem igaz? Az utóbbi hetekben, hónapokban elözönlötték a szemmel nem mindig láthatóan, nem valós képek, fotók, történetek, történetekhez kapcsolt fotók az internetet, főleg a Facebookot, meg a közösség más oldalakat.
Kritikus gondolkodás. Gondolkodjunk, mielőtt kattintunk, tehát látunk valamit, nyugodjunk le, attól megnyugszunk amúgy, nézzük meg, hogy mit írnak, nézzük meg, hogy mit látunk, nyissunk egy böngészőt, és olvasunk utána például. Ez egy jó dolog lehet. Ez
az
egy
melós,
jó
is. A melós.
Minden melós. A kiberbiztonság az melós. Ugye beszéltünk már elő, hogy hát fel kell nagyítani a képernyőt, hogy lássam, hogy mi az autentikartó szám. Igen. Az esernyőt elvenni, visszamenni a kocsiba, kinyitni, a melós. Ez mindig egy fél percet legalább igénybe fog venni, vagy lehet, hogy kettőt is. Nézzük meg, hogy van-e erről más hír, tudunk-e bármi más infót szerezni, illetve nem tudom, tehát a pápáról, az előző pápáról például nagyon sok deepfake technológiával készült kép volt, és az egyik, a világ egyik legtökéletesebb ilyen mesterséges intelligencia segítségével előállított fotó, az egy olyan kép volt, hogy a pápa a Szent Péter téren fehér Balenciaga pufi jackiben sétál. Na az a kabát, hogy nagyjából 9 millió forintnak megfelelő összegbe kerül. Nehezen tudom elképzelni, hogy a szerénységéről híres
pápa, aki egyébként Casio órát hordott.
Maximum megközlekedése.
Jó, de innentől kezdve azt se fogom elhinni, hogy a pápa Casio órát hord. Ha egyszer láttam Balenciaga jackiben.
El nem tudja képzelni, uram, hogy hányan hitték ezt el.
Világlátásomat össze tudják rombolni.
Borzasztó volt a Vatikán ennek a hírnek a hallatán, kezdett el ennek a hírnek a hallatán is, kezdett el komolyabban foglalkozni a kiberbiztonsággal, és az odáig fajult, hogy 2 évvel ezelőtt megkötötték az olasz kormánnyal az első komolyabb kiberbiztonsági egyezményt. Az olasz kormány segíteni fog, az olasz kiberbiztonsági ügynökség intézet segíteni fog a Vatikánnak még jobbá tenni a kiberbiztonságát. Nem akarok nagyon elkanyarodni, csak ugye az az adatvagyon, amin a Vatikán ül, a könyvektől elkezdve a bibliákon keresztül, ezeket elkezdték digitalizálni. És elkezdték feltörni azonnal a kiberbűnözők a digitális archívumokat, és a borzasztóan értékes darabokat kiszedni onnan, és erre rátett egy lapáttal a pufi jackiben sétáló pápa, de ez azt indukálta, hogy elkezdték megerősíteni a kiberbiztonságot, mert a hívők milliói dőltek be ennek a dolognak, de itt is a kritikus gondolkodás. Már megint az, hogy ez valid, tehát a pápa, aki Argentinában még bíborosként is felszállt a metróra, el tudott képzelni, hogy 10 milliós kabában? Nem tudom elképzelni. Ha látok egy tartalmat, videót, képet nehéz kiszűrni, hogy eredeti vagy nem eredeti. Vannak rá, ez megint csak melós lesz, vannak rá alkalmazások, tehát olyan mesterséges intelligencia alkalmazások, amik segítenek megmutatni, hogy a mesterséges intelligencia által generált képek, videók eredetiek-e. Használjuk őket, viszont nem 100%-os biztonsággal vannak. 85-90%-kal már azért el lehet érni itt dolgokat, eredményeket, de ilyeneket tudunk még nézni, például, hogy hány ujja van az adott illetőnek. Mert valami turpisság még mindig néha-néha beleesik valami kis hiba az ujjak környékén, a háttér az általában elmosódik, az nem teljesen kivehető. Ha valahol szöveg van a képen, vagy a videón, az általában nem jó, valami nem oké. Ha videó van, akkor a szájmozgás nem feltétlenül van összhangban a hangzottakkal. Minimális eltérés, de figyeljük. A pupillák a szemek környékén megint találhatóak furcsaságok, vagy akár még az árnyékolásban is. De minél több pénzt és energiát öl bele a csaló, annál profibb lesz a dolog.
Tehát, hogy hiába nézem, hogy az orrnak van-e árnyéka, mint annak idején Kalambó hadnagy, és ha nincs árnyéka, akkor az egy fénykép. Nem igen. Biztos, hogy ki fogom szúrni, mert minél több melót vagy parancsot ölnek bele, az annál jobb lesz.
Így van, így van.
Kell-e 2025-ben tartanunk azoktól az eszközöktől, amelyeknek a gyártója távfelügyeletet biztosít. Például az autómba. Láttam, van olyan, az autók egy jelentős része már olyan, hogy a gyárból látják, hogy mi történik. Elképesztően hasznos dolog. De mi van, hogyha megállítják?
Igen, ez egy pont idefele jövet hallottam egy olyan hírt, hogy Kína ebben azért élenjáró, ebben az önvezető autókban például, meg a távfelügyelettel rendelkező eszközökben el fog jutni oda 2030-ra a tervek szerint, hogy a forgalomban lévő nem tudom én mennyi gépjárműnek a 20-30%-át önvezetővé szeretnék tenni. Ez brutális szám. Ez se tudjuk képzelni, ez mennyi önvezető autót fog jelenteni, szerintem nem is tudják megvalósítani, max csak nagyon durva állami ráhatással, hogy meg kell csinálni, tök mindegy, hogy működik-e vagy sem.
Kínában ez megy.
Igen, ez eléggé motivációs, tényezőként tudhatni az államnak az akarata. Nem áll még készen erre a technológia, ez nagyon-nagyon fontos, pontosan a kiberveszélyek miatt is. Vele lehet avatkozni a háttérben, illetve hát kivállalja a felelősséget a katasztrófák után. A gyártó, a használó, a fejlesztő, ki? Tehát ez még mindig nincs teljes mértékben leszabályozva, Isten igazából, de, és megint a szabályozásnál tartunk, tehát hogy enélkül nem fog ez működni és menni. A távfelügyeleti eszközöknél igen, mindig van egy úgynevezett third party, egy harmadik fél, aki akaratlanul is egy kitettséget jelent kifele. Már nem feltétlenül ő lesz a gonosz ember, bár ilyen is van, belső fenyegetésként, és akkor ő akar nekem rosszat, de az a harmadik fél meghekkelhető. Lehet, hogy szándékosan hagy éppen egy hátsó kaput, pénzért, ideológiáért, ahol beengedi a hackert, hogy valamilyen ártó szándékkal, nem nekem, hanem a gyárnak, aki gyártja az autót például, a kárt okozzon. Tehát ez egy borzasztóan nagy kérdés a jövőre nézve, mert viszont a jövő ez. Tehát most már a Google is úgy küldi ki a fotózó autóit, hogy nincsen benne sofőr. Tehát a taxik mennek az Amerikai Egyesült Államokban nagyon sok városban már, ami önvezető autó. És ha beszáll az ember, hív egy Ubert, akkor nem feltétlenül lesz már benne sofőr. Tehát hogy ez a jövő, ezeket a technológiákat csiszolni kell, és a kiberbiztonságát maximálisan a tetejére kell járatni, mert most már ezek az eszközök amúgy emberi életeket is tudnak menteni. Tehát az orvostudomány régóta használ már mesterséges intelligenciát, meg robotokat. Ez is nagyon fontos, hogy nem egyenlő a kettő. Tehát akár a Honvéd Kórház Magyarországon évek óta robotokkal szállítja a gyógyszereket a kórházon belül, vagy éppen robot felmosó cucc megy körbe. Tehát ez is egy modern dolog, ebbe se gondol bele az ember. Elkézzük az egészségügyet, biztos, hogy van is lényege annak, de egyrésztről meg azért vannak ilyen újdonságok is, csak erről nem beszélünk, és ezek jó dolgok. Műtétekhez segítkeznek olyan precíziós műszerek, olyan precíziós robotok, amiket emberi kéz nem képes megoldani, illetve a számítási kapacitás, amit a mesterséges intelligencia egy nagyon-nagyon durván felépített vassal számítógéppel képes megtenni, az a kutatásfejlesztést, meg az innovációt, ami mozgatja a tudományt, azt tudja segíteni.
Lehet, hogy egy durván disztópikus kérdés, de mi van, hogyha egyszer elmegy az áram? És nem lesz.
Abszolút nem durva kérdés, mert erre fel kell készülni. Ezt úgy hívják, hogy üzletmenet folytonossági terv, vagy például helyreállítási, katasztrófa utáni helyreállítási tervnek is lehet hívni. Két különböző dologról beszélünk. Ez a mai modern kiberbiztonságban, informatikai biztonságban kulcs szerep. Az egyik legfontosabb dolog, hogyha elmegy az áram, mit csinálok. És ne akkor kezdjek el ezen gondolkodni, amikor elment az áram, hanem legyen meg a tervem előtte. Legyen meg az A opció, B opció, C opció, kinek szólok A, C, B, D esetben, kihez nyúlok, mihez nyúlok, oké, ha ez történt, válságkommunikációs terv is kell, hogyan írom meg, oké, nincs számítógép, nincs áram, hol a papír, nincs papír, ezeket le kell zongorázni előre.
Postagalom jön a végén.
Postagalom. Ha ott D opciónak ott van a postagalom, az is jó lehet. Itt mindenféleképpen redundássá kell tenni a hálózatokat, tehát kell lennie még egy dolognak, ami működő képességét teszi a rendszert, ha elmegy az áram. Generátorokat kell beszerezni, mert amúgy a kritikus infrastruktúráknak, a kiemelten fontos szervezeteknek, azokat hívjuk kritikus infrastruktúrának, amik az állam működése szempontjából,
áram, gáz,
vagy víz, a nemzetgazdaság működése szempontjából, ha meghasal, akkor az ott rossz lesz. Ilyen lehet például akár egy kórház, maradva a példánál, nem minden kórház kritikus infrastruktúra, az például a fekvőhely beteg számokhoz van hozzá párosítva, de akár egy áramszolgáltató, akár egy pénzügyi intézet, ez mind-mind lehet kritikus infrastruktúra. Nekik fel kell készülni ilyen fizikai katasztrófákra is. Tehát mindenhol kell lennie például generátornak, vagy olyan megszakításmentes hálózatnak, amit nem érint a sima mezei áramkimaradás.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Borrell Jüvér kiberbiztonsági szakértő, az Ernst & Young, más néven az EY munkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vesz részt. Az Inforádió beszélgetését az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik, amennyiben van áram. Ha arra feliratkoznak, akkor annak megvan az a jelentős előnye, hogy utána már automatikusan kapják a többit, tehát egy munkafolyamatot meg lehet vele spórolni. Jól lehet, az egész beszélgetésünk arról szólt, hogy kiberbiztonságnál semmilyen munkafolyamatot nem lehet megspórolni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.